tudni kell, hogy minden egyes finomítási eljárás egy adott összetételű olajra épül, és változtatni ezt nem olyan egyszerű, mint a konyhában.
Ez itt az Adásidő, a Mahét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. Ritkán fordul elő, hogy energetikai kérdések napokig, sőt hetekig a vezető hírek között szerepelnek, az Oroszországból, Szlovákiába és Magyarországra érkező kőolaj mennyiségének csökkentése miatt viszont most ez a helyzet. Helyzet van, amelynek politikai és gazdasági kicsengése sem lehet közömbös a számunkra, bár gyakran olyan összefüggések mentén kell véleményt alkotnunk, amelyek között laikusként gyakran mi magunk sem igazodunk el. Ehhez kértük most Élesztős Pál, energetikai szakember és tanácsadó segítségét. Köszönöm Élesztős úrnak, hogy elfogadta az Adásidő podcast meghívását.
Részemről a tisztelet, hogy itt lehetek, szerkesztő úr.
És mindjárt akkor vágjunk is, ha nem is a közepébe, mert én így egy kicsit az energetikát, meg a kőolaj, meg ezek a nagy ipari dolgok, ezek olyanok, hogy az ember inkább a kályhától szeretné ugye úgymond elkezdeni, tehát hogy az alapfogalmakat tisztázza. Ugye van most itt egy helyzet, amiben elhangzanak olyan nevek és fogalmak, mint a Lukoil, kőolaj, Ukrajna, Oroszország, ki kezdte, ki folytatja, ki hogy csinálja, de igazából maga az, ami az egésznek egy platformot biztosít, ez a barátság kőolaj vezeték. Én emlékszem gyerekkoromban még a múlt század 70-es, 80-as éveibe, ezt nagyon sokat ragozták szintén, ezt a kőolajvezetéket. Tudná erről egy pár szót mondani, hogy mi is ez a barátság kőolajvezeték?
A barátság kőolajvezeték az az Átkosban kiépített a szénhidrogén származékokkal a kelet-európai országokat ellátó vezetékrendszer, amelynek több ága volt, vagy van, és ez biztosította az egykori szocialista országok kőolajellátását.
Tehát, hogy a nagy Szovjetunió, ugye akkor még Szovjetunió létezett, tehát onnét jött a mondjuk így a támogatás. Ugye ezek gondolom ilyen alulértékelt szállítások voltak, tehát valamilyen módon így kedveskedett a Szovjetunió a szatellitjeinek?
Az árakra pontosan nem emlékszek. Az ember a tínédzser korban másra figyelt, mint a kőolaj árára. Igen. Akkor emlékszem, a világpiaci ár ilyen 12 dollár körül mozgott, de nem nagyon beszéltek arról, hogy a Szovjetunió mennyiért adja. Valószínűleg kisebb összegért adta csatlósainak.
Értem. Élesztős úr, amit én laikusként, vagy mondjuk úgy naív külsősként nehezen tudok elképzelni, az az ugye, hogy mondják azt, hogy a Lukoil szállít a barátság kőolajvezetéken keresztül, de rajta kívül még más társaságok is, hogy ez hogy van az, hogy valahol a végén összekeverik az olajat, és akkor beöntik a csőbe, és akkor azt mondják, hogy az első 30 méter az az én olajam, a következő 100 méter az a másik cég olaja, tehát hogy ezt valamilyen módon meg lehet különböztetni, hogy mi utazik abba a csőbe?
Nem. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a kitermelőnél kerül a vezetékbe betáplálásra, és a végfelhasználónál hagyja a kőolaj a csövet. Na most ezek az üzletkötők, mert legyen az a Lukoil, a Tatnyeft, a Rosznyeft, és még mondhatnánk sok egyéb céget, különben nem a Lukoil szállít, hanem annak egyik lányvállalata, ezek kontrahálják a kapacitás százalékarányos részét. És amikor...
Tehát ez azt jelenti, hogy helyet vesznek a csőbe.
Igen, térfogatokról beszélünk. Térfogat, és amikor azt mondjuk, hogy most 200 tonna olaj jön a Slovnaftba, akkor ez a kitermelőtől indul, a Slovnaftban végződik, és vannak a közvetítők, amelyek számláznak ezért.
Értem. Tehát akkor az az olaj érkezik ide, amit a Lukoil ténylegesen küld.
Nem szükséges, hogy a Lukoil küldje. Minden cégnek van egy szerződött partnere, vagy több szerződött partnere, akik bizonyos mennyiségeket lekötnek. Tehát most szó van arról, hogy az azeri olaj. Ez napjainkban nagy valószínűséggel úgy történik, hogy az azeri olaj címén orosz olajat vásárolnak mások, és az oroszok ezt kapacitásban visszaadják az azerieknek.
Aha, értem. Tehát megy ilyen cserebere akkor, ugye, a mennyiségekkel. Értem. Ugorjunk egy nagyot napjainkba. Ugye akkor, amikor az orosz agresszió elkezdődött 2022-ben, az első között volt az az intézkedés, hogy minél inkább függetlenedni az orosz energiahordozóknak a vásárlásától. Ha jól emlékszem, akkor épp Magyarország, meg Szlovákia, tehát a két nagy finomító, ugye a MOL, illetve a Slovnaft, kapott bizonyos mentességet, időbeli mentességet, hogy még vásárolhat hosszabb ideig ebből az olajból, gondolom azért, mert erre volt ráállva ilyen technológiákkal. De ez ugye most, ha jól tudom, idén vagy jövőre lejár ez a türelmi idő.
2027-ben jár le a türelmi idő.
Uh-huh. Tehát akkor még hosszú ideig tudta volna vásárolni, ugye?
Kell is, ugyanis ha ránézünk Európa térképére, legyen az a gáztérkép, legyen az a kőolaj vezetékek térképe, látható, hogy Közép-Európa egyértelműen vezetékes ellátásra épül. Magyarország az elmúlt 20 évben próbálta azért a függőségét csökkenteni azzal, hogy különféle vezetékrendszereket próbált, vagy ténylegesen épített ki, gondolok itt az Adria vezetékre, de szóba került anno Törökországon keresztül egy gázvezeték is, ami meg is épült, és Magyarország így részben tudja csökkenteni függőségét, illetve szó van arról, hogy egyéb más távol-keleti kitermelő pontokból hoznánk olajat. Na most itt azért tudni kell, hogy minden egyes finomítási eljárás egy adott összetételű olajra épül, és változtatni ezt nem olyan egyszerű, mint a konyhában, amikor az X olajat Y-ra cserélünk.
Értem, értem. Tehát akkor lényegében Magyarország például, amit említett példaként, már korábban is, attól függetlenül, hogy itt ugye erre a konfliktusra sor került, vagy nem, tett olyan lépéseket, hogy más forrásokból is szerezzen, vagy más útvonalon is szerezzen olajat.
Igen, tehát ez az Omisajból induló Adria kőolajvezeték, amely igaz, hogy jön Pozsonyig, viszont kapacitásában nem elég ahhoz, hogy teljes egészében átvegye a Slovnaft kőolaj igényeinek kielégítését.
Hogy írnánk le a mostani helyzetet? Tehát ugye bekapcsoljuk a tévét, rádiót, nézzük az internetet, az első öt témában legalább kétszer meg van említve ez a kőolaj helyzet, a Lukoilos helyzet, vagy a Lukoillal kapcsolatos helyzet. Röviden a fő törésvonalait, vagy a körvonalait le tudná nekünk ezt most írni, hogy mi az, amit látunk, mi az, amit hallunk, mi az, ami történik?
Nézze, itt mindenképpen a politikum avatkozik a gazdasági életbe, de ez nem új keletű. Én emlékszek, 2014-ben George Friedman megmondta, hogy meg kell gátolni azt, hogy a német precizitás az orosz nyersanyagokkal társuljon. Tehát itt vannak nagy világszereplők, amelyek érdeke az, hogy az Európai Uniót az olcsó orosz nyersanyag forrásoktól elvágják, és egy lényegesen előnytelenebb helyzetbe hozzanak bennünket azzal, hogy négyszeres, ötszörös áron vásároljuk ezeket a nyersanyagokat. Ez jellemzően a gáz volt az elmúlt években. Most elkezdték azt is, hogy igaz, hogy 2027-ig haladékot kapott Közép-Európa, tehát nekünk nincsen tengerünk. Tehát mi nem tudunk megfelelő terminálokat a tengerparton kiépíteni, és ha lenne is terminálunk, akkor még mindig a vezetékeket ide kell hozni, és tudjuk, hogy egy ilyen olajvezeték lefektetése, ez bizony nem két perc kérdése.
Meggondolom, hogy is mondjam, befekteti a szintjén és anyagiakban is.
Hatalmas anyagi ráfordítást, hatalmas emberanyagot és hatalmas időt igényel az, hogy ez kiépüljön. Nem beszélve arról, hogy mivel az idegen országok területén megy át, akkor is tranzitdíjat kellene fizetni, ha ez a vezeték az adott ország tulajdonában lenne.
Bocsásson, hogy a szabályok, itt a tranzitdíjnál ugye most arról is szó van, hogy kihasználják országok ezt a helyzetet, tehát hogy például Horvátország a többszörösére növelte ezt a tranzitdíjat, tehát ez lehetséges, tehát hogy valaki azt mondja, hogy igaz, hogy arról volt szó, hogy ti ott a végén majd ebből az olajból részesedtek, de fizessetek többszörösét annak, mint akkor, ami volt reális, amikor ez az egész üzlet elkezdődött.
Nézze, azt szokták mondani, tényekkel vitázni nem lehet, ez jelen esetben tény.
Értem, értem. Tehát kihasználja valaki mondjuk a piaci pozícióját, hogy épp ott fekszik az ország terület, ahol a...
Én azt mondanám, hogy van, aki kihasználja, és van olyan, aki megengedi, hogy kihasználja.
Aha, értem, értem.
Tehát ez egyértelműen a szabályozás hiánya.
Uh-huh. Tehát gondolom most így esetleg virágnyelven az Európai Uniót, vagy az Európai Bizottságot lehet, hogy érti élesztősül, hogy nem szabályozta le ezeket a lehetőségeket.
Még csak a szándékát sem látom annak, hogy ilyen szabályzás készülne. Uh-huh. És itt nem csak a horvát-magyar helyzetre és a kőolajra kell gondolni, itt kell gondolni akár a német helyzetre is. Ha visszagondolunk a 2010 körüli gázválságos időkben, megépült a gázvezeték reverzibilitása, amely azt jelenti, hogy nem csak keletről nyugatra, hanem nyugatról keletre is lehet gázt szállítani.
Na ezt is meg akartam kérdezni. Bocsánat, hogy néha, hogy a margóra egy-két megjegyzést ideírok, de ez a reverzibilitás, tehát akkor ezt fizikailag úgy kell elképzelni, hogy nem csak keletről nyugatra tud a gáz áramolni a csővezetékbe, hanem megnyomnak egy gombot, vagy elfordítanak valamilyen kallantyút, és akkor visszafelé is tud menni a gáz?
Pontosan. Pontosan ezt így kell érteni, viszont ha megnézzük a német törvényalkotást, akkor ők azt mondták, hogy minden gáz, ami áthalad Németországon, az bizonyos adó kötelességnek van kitéve, tehát a gáz tranzitdíját nagyon megemelték. Uh-huh. És ezzel megint azokat az országokat hozták hátrányos helyzetbe, amelyeknek nem lehet LNG terminálniuk.
Értem.
Tehát a cseppfolyósított földgázt a hajókból, amikor kiveszik azt, olyan állapotba kell hozni, hogy az vezetéken szállítható uh-huh. legyen, tehát gázosítani kell, újra Értem. Gázneművé kell tenni, és csak így tudunk mi hozzájutni. Na most utána ez azért módosult, ezt hozzá kell tennem, hogy az Európai Bizottság aztán a németeknek egy kicsit a nyakára lépett, de nincs garancia arra, hogy ez nem történik meg. És én nem látom, hogy az egykori Csehszlovákiát, Magyarországot, de még Ausztriát is ideértve a kőolaj ellátást az orosz olaj nélkül biztosítani tudjuk.
Uh-huh. Tehát, hogy akkor ez reálisan nem is biztos, hogy ez meg tud valósulni, amit az Európai Bizottság, tehát az Uniónak a bizottsága szeretne pár éven belül realitásnak látni, hogy nullára szorítani az orosz energiahordozóktól való függést?
Amennyiben nullának veszük azt, hogy egy átcsomagolt terméket már más ország termékeként kezelem, úgy elképzelhetőnek tartom, de itt technikai gátjai vannak a dolognak, és egyetlen egy dolgot fognak elérni ezzel a strucc politikával, mégpedig azt, hogy úgy, ahogy Németországban a vegyipar krízis helyzetbe került a klinikai halál állapotába, nagyon gyorsan megtörténhet az, hogy az egész vegyipar a maga olajfinomítósdiával csődbe megy. Uh-huh. Ugyanis itt a kőolajból nem csak üzemanyagok készülnek, hanem egyéb más a vegyipar számára fontos összetevők. És az elmúlt hónapokban nagyon sok cég került sőt, közeli állapotban is nagy cégek, mint a BASF jelezte, hogy németországi gyárait bezárják, és a termelést Kínába teszik át.
Uh-huh. Tehát azért, mert itt ilyen rendezetlen, vagy pedig, úgyis mondjam, rizikós a helyzet.
Nem rizikós a helyzet, hanem amikor a kínai egységet fizet a gázért, és nekünk öt egységet kell fizetni érte, Aha. mert ötszörös árat fizetünk érte, akkor törvényszerűleg, ha piacon akarok maradni, nekem változtatnom kell a helyet, és most az történik komoly cégekkel, hogy Európából, az Egyesült Államokba, illetve keletre helyezik át a telephelyeiket.
Értem.
Tehát ha ez a cél, akkor jól csinálják.
Aha, értem, tehát hogy elüldözni ugye a sajátjainkat. Térjünk vissza egy kicsit a mondjuk így Lukoilos helyzethez. Tehát tudjuk, mi az a vezeték, tudjuk, mi folyik benne, tudjuk, hogy miért, és mi a helyzet, ami most előáll? Tehát Ukrajna azt mondta, hogy a Lukoil olaját nem hajlandó mostantól szállítani a csővezetéken?
A Lukoilt, mint olyat, szankciós listára helyezte. Na most kérdés, hogy ez vonatkozik-e a Lukoil lányvállalataira, mert a Lukoil egyenesben nem szállít, és akkor itt most mennek azok, hogy most az oroszok nem adnak olajat, vagy az ukránok nem engedik. Tény az, hogy ez célirányosan Közép-Európa ellen irányul. A szlovák és a magyar kőolajipart érinti ez leginkább, ugyanis Szlovákia szükségleteinek 45%-át és Magyarországnak mindegy harmadát szállította a Lukoil, mint kereskedő cég. Mm-hmm. Miért pont a Lukoilt? erre racionális választ nem tudok találni, mert ez nem az orosz olajat érinti, ez nem az olyan komoly játékosokat érinti, mint a Rosneft.
Ez egy újabb orosz olajtársaság, ugye?
Igen. Viszont tudni kell, hogy az orosz olajtársaságok között pont a Lukoil volt az, amely vezetését és módszereit tekintve leginkább a modern civilizált világra hasonlított. Uh-huh. Ezt a célból hozták létre. Tehát ha ténylegesen ezek az ukrán gazdasági lépések az oroszok ellen irányultak volna, akkor nagy valószínűséggel vagy mindenkit érintenek, vagy más társaságok kerültek volna a céltáblára, és nem a Lukoil.
Tehát akkor, hogyha jól értem, nem csak a Lukoil, hanem az előbb említett Rosneft, ugye? Tehát ez a Rosneft ugyanúgy szállít olajat ezen a csővezetéken keresztül, és élesztősúr szerint logikusabbnak tűnt az, hogyha oda akarnak csapni az ukránok ezen a módon és az oroszoknak, akkor inkább a Rosneftet zárják el.
Igen, csak lehet, hogy az ukránok megijedtek attól, hogy amíg a Lukoil Közép-Európába szállít, a Rosneft főleg Németország.
Aha, értem, és akkor összerúgják a port egyik fő, mondjuk úgy, barátjukkal.
Hát a sveti kőolaj finomított egyértelműen a Rosneft látja el olajjal, ez a Berlin melletti kőolaj feldolgozó.
Értem. Nézzük meg a vezetéknek a hozzánk közelebb levő végét. Épp most a napokban, a közelmúltban hangzott el, hogy a két látszólag egymásnak ellentmondó, vagy nem mondjuk úgy konzisztens nyilatkozat, az egyik a magyar külgazdasági és külügyminiszter részéről, aki ugye nagyon határozott és éles szavakkal ítélte el Horvátországot az árdrágítás és a megbízhatatlanság miatt, illetve kilátásba helyezte azt, hogy ez így fog folytatódni, akkor problémák állhatnak elő Magyarország kőolajellátásába, illetve az ehhez kapcsolódó fölhasználói igényeknek a kielégítésével kapcsolatban, és másik oldal pedig Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója, mondjuk úgy inkább pacifikálta a hallgatóságot egy közönségtalálkozón, 90 napra biztosak a készletek, majd akkor lesz probléma, hogyha mi szólunk. Hol van az arany középút? Ugye egy politikus azért mindig mondjuk úgy határozottabban, élesebben szokott fogalmazni, még itt a gazdasági vezető inkább nyugtatni próbált. Mi lehet az a valós realitás jelenleg?
Én azt hiszem, hogy mindkettő ugyanis Hernádi Zsoltnak, mint a MOL vezető képviselőjének az a feladata, hogy megnyugtassa a lakosságot, hogy nem azt jelenti az, hogy holnap nem lesznek a kutakon üzemanyagok.
Tehát, hogy ne legyen egy pánik hangulat.
Tehát abszolút a pánik hangulat kerülendő, ténylegesen 90 napos stratégiai tartalékai vannak úgy Magyarországnak, mint Szlovákiának.
Tehát, hogyha nem jön egy csepp olajse, akkor is 3 hónapra be van biztosítva.
Így van.
Szükséges mennyiség.
És fontos elmondani, hogy még egyszer mondom, Szlovákia kőolaj mennyiségének 45%-át kapja a Lukoiltól, Magyarország az 1/3-át körülbelül, tehát olaj jön. Tehát azonnali hiányra nem kell számítani. Itt inkább a Szijjártó Péter féle vonalra helyezném rá a hangsúlyt. A politikusoknak, a kormányoknak kötelességük biztosítani azt a külgazdasági hátteret, amely a gazdasági szereplőknek békés működést kínál, mert ez az ország érdeke.
Igen.
Na most itt azért kikerült sok minden a köztudatba, például az, hogy esetleg az orosz-ukrán határon kellene átvenni a kőolajat. Hát orosz-ukrán határ kőolaj szempontjából nincs. Tehát van az orosz-fehér-orosz és a fehér-orosz-ukrán, illetve a fehér-orosz-rengyel átlépési pont. Tehát szó volt arról, hogy a MOL már Fehér-Oroszországban átvenné ezt az olajat. Szó volt arról, hogy más szállítók után nézünk. Több lehetőség van. Én a problémát ott látom politikai síkon, hogy ez nem gazdasági okokból hozott döntés, ez egyértelműen az ukránok politikai döntést hoztak. És ezt nem is rejtik véka alá, megmondták, hogy a cél nyomás gyakorlás a magyar és a szlovák kormányra.
Értem.
Ami engem sokkolt, és el kell gondolkodni, az, hogy egy olyan tisztségviselői testület, amelynek célja a tagországi érdekek érvényesítése, nem tagországokkal szemben, ez a bizottság jelenleg egy tagország csoport ellenében, nem tagország mellé állt.
Tehát lényegében most függetlenül attól, hogy az unió központjának vannak-e föntartásai, akár vélt vagy valós föntartásai valamelyik tagállammal szembe, vagy most már tagállamokkal szembe, megengedi magának azt, hogy nem a sajátja érdekeit képviselje, hanem egy mondjuk úgy hát kívülálló, ugye hát Ukrajna igaz, hogy jelentkező ország, de mégiscsak az unión kívülálló ország, és akkor az ő fölfogását teszi inkább magáévá Brüsszel.
Itt az a gond, hogy itt írásbeli garanciák lettek semmisítéve a bizottság részéről, és innentől kezdve senki sem érezheti magát biztonságban, ugyanis ez a bizottság bármikor bárki ellen lépéseket fogadatosíthat, mondva csinált okokból.
Értem.
És csak így a papírra tenném a margó jegyzetre, hogy ha esetleg egy német vagy egy francia választás nem úgy fog elsülni a jövőben, ahogy azt bizonyos körök elvárják, akkor tönkre tesszük a német gazdaságot is? Tehát itt most már évek óta tart a harc, és politikai csatározások, pénzmegvonásokkal azért, mert valakik nem olyan politikát folytatnak, amit az Brüsszel elvár. Ez nem lehetséges. Tehát itt fölháborítónak tartom azt, hogy egy tagország a közösen felvett kölcsön alig volt részét nem kapja meg azért, mert valakik mondva csinált ügyeket kerítenek.
Értem. Tehát akkor lényegében az uniformizálás, az egységesítés, homogenizálás, a vélemény homogenizálásnak látjuk most egy mondjuk úgy üzleti módszerekkel, vagy gazdasági módszerekkel folytatott részét, ugye? Tehát ez egy ilyen kis gazdasági háború az unión belül? Vagy egy ilyen megtorló intézkedés?
Inkább megtorló intézkedés, amikor valakiknek nem a politikai szájízük szerinti döntések születnek, akkor gazdasági nyomásgyakorlással próbálják elérni azt, hogy nekik legyen igazuk. Hát.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy az Unió idézőjelben szankciós listára tette Magyarországra és a Szlovákiába irányuló olajszállításoknak a folyamatosságát?
Ezt én így nem merném kimondani, de mindketten megértük azt a korszakot, amikor Moszkvából jöttek utasítások, és Moszkva szájíze szerint kellett eljárni. Most valahogy déjà vu érzésem van, hogy most a Moszkvát Brüsszelre cserélt.
Aha, értem. Tehát mondjuk úgy, hogy a kisállami státusz, ugye, hogyha ütközésre kerül sor, akkor azért a nagyok, még hogyha úgy is tűnnek, hogy barátok, azért tudnak dorgálni, vagy megtorló intézkedéseket tenni. Hogy tudjuk azt, hogy honnét meddig terjed a mi lehetőségünk.
Nagyon sokáig csatlósként kezeltek bennünket, és nagyon nem tetszik nekik, ha egyenjangú félként próbálunk véleményt nyilvánítani. Apróság, de lehet, hogy jó példa a Coca-Cola esete az üdítő összetétellel.
Tehát, hogyha jól tudom, itt ugye arról van szó, hogy nem ugyanazokat az összetevőket használják például Bécsbe, vagy lehet kapni egy kólát, nem ugyanolyan összetételű kólát lehet Bécsbe kapni, mint Pozsonyba.
Pontosan. És itt leginkább arról van szó, hogy amíg tőlünk nyugati piacokon természetes, például nátszukor tartalmaz a kóla, addig nálunk az olcsóbb származékokat használják. Árban nagy különbséget én nem tapasztaltam.
De az ő beszerzési áraik között igen.
Az biztos, de ez megengedhetetlen, és ez egyéb más termékekre is vonatkozik. Most tényleg nevek nélkül tudjuk, hogy egy nagy mosószergyártó cég szándékosan hígítja a kelet-európai öblítőit, és még drágábban adja, mint a sűrűbb koncentrátumot, amelyet Ausztriában vagy nyugatabbra tudunk vásárolni. De ugyanúgy az élelmiszeripari termékeknél előfordult az, hogy amíg a nyugati gyerekeknek az édesség vajjal készül, addig a kelet-európai ugyanaz a termék, ugyanabban a csomagolásban pálmaolajjal. Tehát azért a mi gyerekeink is megérdemelnek annyit, amennyit egy osztrák vagy egy német gyerek.
Értem.
Ezzel kezdett foglalkozni az uniós elnökség egészen addig, amíg kelet-európai soros elnökség volt, majd a nyugati világ ezt nagyon gyorsan le is mosta.
Értem. Tehát akkor tehát ilyen gyarmati fölfogásba haladt továbbra is a szekér a 21. században, ugye?
Mindenképpen, ahogy látjuk, azok a kormányok a jók, akik a nagyköröknek bólogatnak.
Tehát akkor most nem úgy, mint ugye a könyvekből tudjuk, hogy ilyen üveggyöngyökkel kápráztatták el az embereket, hanem most tudom, kukorica cukorral, vagy lecitinnel a kakaóvaj helyett.
Igen.
Tehát azért egy kicsit finomabbak a módszerek, de a lényeg talán az változatlan.
Viszont el kellene gondolkodnunk azon, hogy hová megyünk. Tehát az Európai Uniónak önálló lépéseket kellene fogadatosítani, és önálló gazdasági döntéseket hozni, mert egyáltalán nem segíti elő a versenyképességünket az, hogyha bizonyos nyersanyagokat mi ötszörös áron szerzünk be az Egyesült Államokkal, vagy a keleti régiókkal, tehát Ázsia, Közép-Ázsia szempontjából ez megengedhetetlen hátrányhelyzet.
Értem. Térjünk vissza egy kicsit az általánostól a konkréthoz, amit mi, vagy én itt Lukoil helyzetként, vagy problémaként mondok. Milyen fejlődési vonalát, hova fajulhat ez, akár jó, vagy hogy végződhet ez jó-rossz értelembe?
Szerkesztő úr, tudjuk, hogy a Közel-Keleten egy háborús helyzet van. Most, ha ne adj Isten, ott valami történik.
Tehát, hogy kitör a konfliktus, ugye?
Nem kell a konfliktusnak kitörnie. Idejövet a kocsiba kaptam egy üzenetet, hogy Irán notamot adott ki, tehát figyelmeztetést a légitársaságokra, hogy a közép és a nyugati iráni légiövezeteket ne használják. Ez egy, hogy is mondjam, háborúnak az előszele. Remélem, ez csak egy ilyen mondva csinált fenyegetés, de ez komolyan befolyásolhatja a Szuézi csatorna működését és a Vöröstengert. Tehát ha nem tud olaj jönni a Közel-Keletről Európába, vagy csak úgy tud jönni, hogy Afrikát meg kell kerülni, az jelentős olajdrágulást okozhat. Akkor is még azt fogjuk mondani, hogy nem kell az orosz vezeték?
Értem.
Mert ezen a vezetéken akkor is tudott biztonságosan olaj jönni, amikor a Közel-Kelet lángokban állt a 80-as években. Tehát... Illetve ne beszéljünk arról, hogy az európai ellátás százalék arányban azért jelentős részt vállalt a Közel-Kelet, mint a gáz, mint az olajellátásban. Ebben az ellátási láncban valami sérül, homokszem kerül a gépezetbe, és még leállítjuk a vezetékes olajszállítmányt is, ez Európában nagyon-nagyon komoly gondokat okozhat.
Értem. Tehát mindenképpen itt is a megegyezés ugye lenne a fő cél.
Nézze, nem ismerek olyan műszakit, aki nem azt mondaná, hogy gazdasági szakembert, hogy egyezzünk meg, és olcsó olajszármazékokra építsük az iparunkat.
Éppen.
Ez a megegyezés nem feltétlenül arról szól, hogy csak orosz olajat. Vannak más lehetőségek is, legyen ez Azer, legyen Kazaksztán, de valamit mindenképpen lépnünk kell. Kicsit így a kis ördög motoszkál bennem, hogy megbízhatunk Ukrajnában? Vagy esetleg más, esetleg Ukrajnát megkerülő vezetékek képítésében kellene elkezdenünk gondolkodni?
Értem, tehát akkor Ukrajnának a keze azért a gombokon rajta van, ugye? Tehát egy ilyen állandó, mondjuk úgy veszélyhelyzetnek a kialakításaként. Viszont az, amit mond, ugye, hogy megkerülni Ukrajnát, az meg valószínűleg egy óriási nagy investíció lenne, ugye?
Múltban is szó volt erről.
Tehát, ez, tehát a téma benne van a levegőben, csak még nem voltak lépések téve.
Igen.
Értem. Lehet, hogy a következő kérdésem talán egy kicsit megmosolyogtató lesz, de ugye annyit hallunk más energiahordozókról, hogy teoretikusan elképzelhető, hogy valamikor magát ezeket a kőolajszármazékokat, mint energiahordozót kizárjuk az életünkből, tehát vagy a gazdaság működéséből?
A hidrogén is szénhidrogén, tehát nagyon nehezen, viszont a hidrogént nem kőolajból tudjuk előállítani. Mindenképpen hiszem, hogy el fog jönni az a világ, ahol olaj nélkül fogunk tudni élni.
Ez évek, vagy évtizedek, vagy akár fél évszázadnak a kérdése?
Szerkesztő úr, ha én erre a kérdésre most választ tudnék adni, akkor valószínűleg a Nobel-díjasok társaságában lennék. Nem tudom, ugyanis itt vannak technológiák, és jönnek a hírek, hogy a magfúziót már 3 másodpercre sikerült bekapcsolnunk. Ez az az eljárás, amely a napban végbe menő folyamatokat próbálja földi körülmények között modellezni, és elméletileg egy végtelen energiaforrást tud számunkra biztosítani.
És hogy ebben már vannak ilyen pozitív eredmények?
Természetesen. Tehát Kínában 2-3 hónapja jelentették, hogy már pár másodpercre sikerült üzembe helyezni, amely egy nagy áttörés volt. Ugyanúgy az elmúlt időszakban nagy viták voltak a gépjárműveknél, az elektromos járműhajtásról, ahol nem az elektromobilitásban van a hiba, hanem inkább az energia tárolásban, illetve az energia sűrűségben, amelyet egy gépjárműbe el tudok helyezni. Ugyanúgy vannak próbák a hidrogénhajtásokkal, legyen ez személyautó, teherkocsi vagy vonat. Tehát ilyen irányban vannak elmozdulások, én azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat nem a szociológusoknak kell majd eldönteni, meg a filozófusoknak, ahogy nem egyszer a brüsszeli törvényhozás dönt, hanem műszaki emberek kezébe adni a dolgokat, és akkor elérhető közelségbe kerülnek ezek a dolgok. De ez nem lesz egy varázspálcával történő ütés azzal, hogy holnap már az utcán lesz. Tehát egy autó fejlesztési ideje is 5-7-8 év. Tehát az elkövetkező 10 évben én ilyen irányban áttörést nem várok.
Értem. Említette egy kicsit a döntéshozók, a törvényhozóknak a szerepét. Ugye nyugodtan elmondhatjuk, hogy Élesztős úrnak van egy, mondjuk egy ilyen kis átjárat a politikára, ugye ön a Magyar Szövetség elnökének az energetikai tanácsadója. Van-e egyáltalán lehetőség vagy igény egy kis országon belül, egy kis párt, ráadásul jelenleg egy parlamenten kívüli párt, hogy hallassa a hangját abba, hogy energetika szempontjából milyen elképzeléseket, milyen meglátásokat tart reálisnak és fontosnak?
Én azt hiszem, hogy ez a közösség ez megérdemli ezt és igényli ezt. Tehát mindenképpen az embereknek a szakma bizonyos területein válaszokat kell adni, támpontokat kell adni, és ki kell jelölni az irányt, amely mentén a közösségnek mennie kell tovább. A Magyar Szövetség az egy gyűjtő platformja a közösség érdekeinek, és bár azt mondjuk, hogy egy politikai pártról van szó, vissza kell térnünk oda, ahol voltunk, mert még nem tartunk ott, de jó úton haladunk, hogy teljes körű szakmai hátteret biztosítsunk a magyar közösségnek.
Értem. Tehát ez is egy nagy hozzájárulás akkor, ugye?
A közösség, én úgy érzem, hogy igen.
A saját érdekképviseletbe is. Így a beszélgetésünk vége felé engedjen meg talán egy nagyon leegyszerűsített kérdést. Két szóból áll ez a mondat, hogy mi lesz? Hogy látja Élesztős úr? Rövid távon, közép-hosszú távon, nem is a világ dolgát illetően, még csak nem is az uniót, hanem a kőolajszállításokat illetően.
Én azt hiszem, hogy megegyezésre kerül a sor. Tehát itt most megy a harc, ki kiből mennyit, tehát az ukránok egyértelműen megmondták, hogy ez egy politikai nyomásgyakorlás. Vannak lehetőségeket, amelyet a két ország kihasználhat. Itt szó van arról, hogy más társaságoknál fogunk olajat vásárolni, vagy előbb átvesszük. Tehát vannak lehetőségek, hogyan megkerülni az ukrán előírásokat.
Értem. Tehát az, ami mondjuk számomra, vagy a hallgatóink számára elsődlegesen fontos, tehát hogy vélhetően nem fognak talán az egekbe szállni még jobban a gázolaj és a benzinárai, valószínűleg, hogy nem fognak valami hosszú sorok kialakulni a benzinkutak előtt, kígyózó sorok. Ez benne van abban a képben, amit ön lát?
Mindenképpen. Sőt, tudni kell, hogy az ukrán gázolajellátás egy jelentős részét Magyarország és Szlovákia biztosítja.
Ezt azért hadd fordítsam le magamnak. Ugye a gázolaj az, amit mi naftának hívünk itt Szlovákia. Tehát, hogy innét küldjük a naftát Ukrajnába.
Igen.
Ezek szerint a nafta az egy más történet, mint a kőolaj, ugye?
Igen.
Tehát az jön onnét, mi pedig ezt küldjük.
Tehát mi a nyersanyagot veszünk keletről, és a végterméket szállítjuk vissza.
Tehát a kőolajból készül a nafta, a gázolaj, amit visszaküldjük.
Így van. És egy háborúban álló országban azért erre szükség van, legyen ez az áramellátásban, a generátorok hajtásában, vagy akár a teherautók, tankok meghajtására, vagy a civil életbe is. Ha nekünk nem lesz olaj, akkor nem tudjuk fedezni, tehát az ukránoknak ez komoly problémát okozhat. Uh-huh.
Tehát, hogyha onnét nem jön ukrán behatás eredményeképpen kőolaj, akkor nem nagyon tudunk mi visszaküldeni valamit nafta formájába, ugye?
Van még egy vetülete ennek, ha nem jön olaj, akkor nincs miért fizetni a tranzitdíjat. Kérdés, hogy Ukrajnának ez mennyire komoly anyagi kiesést jelent, de ha a gázzal ugyanezt megcsinálják, az már egy jelentős bevétel kiesés, és egy dolgot nem szabad elfelejteni. Tehát itt most azt mondjuk, hogy az Uniónak meg kell találni azokat a forrásokat, amelyeket az oroszokon kívül. De hát ha az Unióhoz hozzáveszünk Ukrajnát, akkor az már egy jelentős mennyiség, amelyet egyik napról a másikra beszerezni nem tudunk.
Értem.
Tehát itt mindenképpen meg fog kellenünk egyezni, már csak azért is, hogy a szükséges minimális ellátását Ukrajnának is biztosítani tudjuk.
Értem. Ahogy így önt hallgatom, úgy tűnik, hogy mindenkinek az érdeke, még a szemben álló felek egyik vagy a másik oldalának is az érdeke a megegyezés, és talán bízok benne, hogy az, amit most látunk, vagy most történik, az egy ilyen biceps méregetés, hogy ki tudna veszélyesebbet ütni a másiknak?
Mindenképpen helyezkedés, pozíciókeresés, vagy fogáskeresés. Én azt hiszem, hogy utána ez úgy november tájéken majd eldől.
Uh-huh. Miért november tájéken?
A jelenlegi pozíciókeresés egészen az amerikai elnökválasztásokig fog tartani, és amikor kiderül, hogy ki nyeri az amerikai elnökválasztást, onnantól kezdve gazdaságilag is olvashatóbb lesz a helyzet.
Értem. És akkor visszaáll egy kerékvágás, vagy kialakul egy új kerékvágás?
Kialakul egy új kerékvágás, ugyanis az a bizonytalanság, amely Amerikát jelent, és tudjuk, hogy mint az ukrán-orosz konfliktusra, mint az Európai Unióra nagyon komoly ráhatással vannak az Amerikai Egyesült Államok. Amint Amerikában stabilizálódik és olvashatóbbá válik a helyzet, úgy én gazdaságilag mindenképpen egy megnyugvást várok.
Így legyen, ahogy Élesztős Pál energetikai szakember ma az Adásidő podcast hallgatóinak és nekem elmondta. Én köszönöm szépen, Élesztős úr, hogy elfogadta a meghívásunkat, és akkor, ha nem is mindjárt novemberbe, de szerintem egy pár hónapra rá, amikor már látható valami rendeződés a energetika és a kőolaj szállítások területén, akkor bízom benne, hogy tudjuk folytatni békésebb és pozitívabb kilátásokkal a mostani beszélgetést.
Szerkesztőr, én köszönöm a lehetőséget, azt, hogy itt lehettem, és hát bízok benne, hogy akkor ne várjunk novemberig, már szeptemberben tudjuk azt, hogy mi lesz. És pozitív, lényegesen pozitívabb körülményekkel tudjunk a hallgatók felé lépni.
Ezt hogy értőd, szeptemberben tudjuk, hogy mi lesz?
Hát legyen egy olyan helyzet, hogy 2-3 hét múlva kristalizálódik, megegyezünk, és gond nélkül fognak folyni az ellátások. Ugyanis itt azért a gázban is mennek a harcok, és ott uniós érdekek és ukrán érdekek ütköznek.
Hogy akkor lapozhatunk, és akkor itt a kőolaj, ha megoldódik, akkor most nem akarok olcsó szó viccel lenni, de hogyha gáz van, ugye, hogy akkor nincs gáz.
Így van.
Na hát akkor köszönöm szépen még egyszer, Élesztős úr, és köszönöm önöknek is, kedves hallgatóink, és akkor akár így, vagy akár úgy, de egy pár hónap múlva ismét találkozunk, és várjuk önt.
Addig is mindenkinek minden jót kívánok.
Köszönöm. Viszont hallásra.